A halál hercegnője. Douglas Murray egyiptológusnak nem nyerte meg a tetszését, és nem is bízott meg abban az ápolatlan külsejű amerikaiban, aki 1910-ben Kairóban felkereste. A férfi titokzatosan viselkedett, és úgy tűnt, hogy valamilyen betegség végső stádiumában nyer. De Murray, a műgyűjtő angol úriember, nem tudott ellenállni, amikor kellemetlen látogatója pályafutásának eddigi legértékesebb régészeti leletét ajánlotta fel neki. Az Amon-Ra szentélyben elhelyezett szarkofágról volt szó, mely feltehetőleg egy időszámításunk előtt 1600-ban Thébában élt hercegnő feküdt. A hercegnő alakját tökéletes arany és zomász berakással örökítették meg a szarkofág tetején. A koporsó kitűnő állapotban volt. Murray, a lelkes gyűjtő, nem tudott ellenállni. Kiállított egy Bank of Englandben beváltható csekket, és azonnal megtette a szükséges lépéseket, hogy a szarkofágot londoni otthonába szállítsák. A számla kifizetésére azonban nem került sor, az amerikai ugyanis még aznap este meghalt. Murray egy másik kairói egyiptológustól tudta meg, hogy a szarkofágára miért volt olyan nyutányos. Az Amon-Ra szentély hercegnője magas rangot töltött be abban a nagy hatású halott kultuszban, ami a Nílus termékeny völgyét a halálföldjévé változtatta. A sírkamra falain a hercegnő szerencsétlenséget és pusztulást ígért mindazoknak, akik feldúlják nyughelyét. Murray akkor kinevette az efféle babonákat, de 3 nappal később már megváltozott a véleménye. Egy vadász expedíción vett részt a Níluson, amikor fegyvere rejtélyes módon felrobbant a kezében. Hetekig élet és halál közt lebegett a kórházban, karját könyöke fölött amputálni kellett. Útban hazafelé Angliába, Murray két barátja valamilyen ismeretlen betegség következtében meghalt. Azok az egyiptomi szolgák, akik a szarkofág szállításában közreműködtek, szintén meghaltak egy éven belül. A műgyűjtő Londonba való visszatértekor már a múmia koporsója is megérkezett. Amikor Murray a hercegnő arcára pillantott, az megelevenedni látszott, és olyan tekintettel merett rá, hogy a régész erejében meghűlt a vér. Már elhatározta, hogy végleg megszabadult tőle, amikor barátnője megkérte, hogy adja neki. A hölgy édesanyja heteken belül meghalt, szeretője elhagyta, őt magát pedig nem diagnosztizálható pusztító kor verte le a lábáról. Amikor ügyvédjével elkészítette a végakaratát, ragaszkodott hozzá, hogy a szarkofágot juttassák vissza Douglas Murraynek. Az ekkora már megtört, emberroncsá vált Murray, azonban látni sem akarta többé. A British Múzeumnak ajándékozta, ám a szarkofág még ebben a rideg, tudományos intézményen is hírhetté vált. Egy fényképész, aki felvételeket készített a szarkofágról, holtan esett össze a helyszínen. A kiállításért felelős egyiptológust szintén holtan találták az ágyában. A múzeum igazgatói testülete az újságokban megjelenő hírektől elbizonytalanodva titokban összeült. Titkos szavazással úgy döntöttek, hogy a szarkofágot egy New York-i múzeumba szállítják, amely azzal a feltétellel fogadta be az ajándékot, hogy azt a nyilvánosság bocsátása nélkül és a lehető legbiztonságosabb úton juttatják el hozzájuk. A koporsót egy akkor épített, minden igény kielégítő luxushajóra vitték, mely első útjára indult Southamptonból New Yorkba. Minden sikeresen elrendeződött, ám a szarkofág sosem jutott el a rendeltetési helyére. A koporsó az első érthetetlen Titanic rakterében feküdt, amikor a hajó 1919. április 15-én 1498 emberrel a fedélzetén elsüllyedt. A gyilkos nevű bika. A vadnyugaton is léteznek kísértetekről szóló történetek, de talán egyik sem olyan különös, mint a gyilkosnak elnevezett bika esete. A cowboyok 1890-től 30 éven át megborzongtak a legenda hallatán. A történet 1890-ben kezdődött a texasi Brewster megyében, ahol Zack és Jill Spencer hosszú szarvú morhák terelésével foglalkoztak. A két testvér mindig közel állt egymáshoz, de az egyik kimerítő felhajtás során összeugrottak. Vita alakult ki köztük egy hatalmas szarvú, szép bikával kapcsolatban. Kisorsolhatnánk, javasolta Jill. Vagy még inkább a fegyvereink, kiáltott fel Zack, és előrántva tokjából a 6 lövőtő pisztolyát, lelőtte öccsét. Amikor haragja alább hagyott, Zacken mély fájdalom lett úrrá. Szomorúan felemelte testvére holttestét, és óvatosan az egyik ló hátára helyezte. A billogvasat tartókából megkérdezte, hogy ezek után milyen nevet égessenek a bikára. Olyat, ami engem is megillett, zokogta Zack. Legyen gyilkos, és engedjétek szabadon. Remélem 1000 éven át rémizgeti majd a fennsík lakóit. Még aznap délután eltemette öccsét, majd magával is végzett. Néhány hónappal később a megbillogozott bika kezdett feltünedezni a vidék különböző helyein. Elképesztő módon azokra, akik akár egy futó pillantást is vetettek rá, iszonyú sors várt, Vagy megölték őket, vagy ők maguk gyilkoltak. Egy cowboy, aki látta az állatot, elmesélte két legjobb barátjának. Amikor azok hazugsággal vádolták, mindkettőt lelőtte. Néhány órával azután, hogy az egyik farmer megpillantotta a kóbor lobbikát, egy családi vita folyamán megölte sógorát. Egy katonaszökevény, aki nem akar többé fegyvert fogni, egy elhagyatott ösvényen vette észre. Amikor a legközelebbi városban át akarta adni a fegyvert a békebírónak, azt tragikus módon félreértette a gesztusát, és lelőtte a fiút. Az a hiedelem járta, hogy időközben a bika kiszenvedett, és kísértetésén nyugtalan patái minden akadályon átkelnek. Az állat leírása is megváltozott. A fiatal állatból nagy kifejlett bika lett. Ron Allen, a montanai farmer, 1920-ban mesélte. A billogzás nyoma nagy és vörös volt, nem úgy gyógyult be, ahogy az általában szokott. A szőr egyáltalán nem nőtt rajta. A seb pontosan olyan nyersnek és fájdalmasnak látszódott a holdfényben, mint azon a napon, amelyikben beleégették a szegény párába. Allen barátjával Cole Ferrellrel együtt gazdálkodott Fane Dow farmja közelében. Dow szemet vetett a földjükre, s hogy megszerezhesse, csapdát állított nekik. Egyik éjszaka, amikor Ferrell a városban volt, felkereste Allent. Sikerült elhitetni a férfival, hogy Cole éppen az ő barátnőjével szórakozik. A féltékenységtől eszét vesztett férfi puskával a kezében elrejtőzött. Amikor a paták kopogását hallotta, felkészült a lövésre. Ám a holdfényben előbökkönő állat nem Cole Ferrell lova volt, hanem gyilkos, a bika. Párni félelmében Allen egy golyót repített az állat koponyájába. A teremtmény szomorúan ránézett, majd odébb állt. Fay Dow meghallotta a lövéseket, és örömittasan a helyszíne sietett. Amikor Allen megértette, hogy az egész gonosz csel áldozata lett, tűzharc alakult ki a két férfi között, melynek során Allen megsebesült, Dow pedig két golyóval a testében meghalt. A lövöldözést követő bírósági tárgyaláson Allen ártatlannak vallotta magát, és megerősítette, a bikának köszönheti, hogy nem ölte meg a barátját. Elmondta, hogy tényleg látta a kísértetet, és néhány másodperccel később megölt egy embert. De mivel Cole ekkor már hazafelé tartott, ha a bika nem téved oda, ő egy ártatlan embert lőtt volna le. Az esküdtség 10 perc elteltével felmentette Allent. A skarlátvörös jelviselő kísérteties bika története lassan homályba veszett. És soha többé nem lettek. A boszorkány jele. Lábnyom a kegyetlen ezüles sírján. Szálem városában 1692-t írtak, és egy év alatt 13 embert akasztottak fel boszorkánysággyával. A Bucksporty Bucks ezredes számára nyilvánvaló volt, hogy az ő városában is le kell leplezni a boszorkányokat. A városházán tartott gyűlésen előhozakodott a problémával, és nem sokkal ezután egy fős keresztes csapatának sikerült is előállítani egy áldozatot. Egy hajlott hátú, ráncos, minden ízében boszorkánynak látszó öregasszonyt vádoltak meg nyilvánosan. A történészek között vita van a hölgy nevét és korát illetőleg. Egyikőjük szerint Comfort Ainsworth-nek hívták, és több mint 90 éves volt. Az idős hölgyet elesettségére való tekintettel nem vetették alá kínzásnak, nem szurkálták tűvel, hogy megtalálják rajta a boszorkányok jegyét. A tárgyalóterembe sereglő tömeg tudta, hogy az idős hölgy megkurcolását Bucks ezredese szelte ki, aki most a bíró közelében foglalt helyet. Amikor a szemtanúk Comfort Ainsworth ellen vallottak, kivétel nélkül Bucks jóváhagyó tekintetét keresték. Az egyik nő azzal vádolta az öreg asszonyt, hogy összefüggéstelen szavakat mormolva megátkozta őt, és emiatt, amikor hazatért, fülei vérezni kezdtek. Egy férfi megösküdött, hogy egy 10 láb magas, fekete ruhás figura állt Comfort házának ajtaja előtt, aki nyilvánvalóan az ördög cimborája volt. Az esküdtszék rövid tanácskozás után bűnösnek találta az asszonyt. A bíró szavait idézve, az embereknek nem kell tovább szenvedniük a boszorkányoktól. Comfort Ainsworth-ot másnap akasztófára küldték. Az ítélet kihirdetését követő jelenet mindenkit váratlanul ért. A vádlottnak nem engedték meg, hogy védekezzen, s már mindenki azt hitte, hogy a fogatlan, idős asszony szótlanul veszi tudomásul a bírói döntést. Mielőtt azonban a törvényszolgák közbeavatkozhattak volna, felemelkedett a helyéről, és csontos ujjával az ezredesre mutatott. Egész életemben, kiabálta, soha senkinek nem ártottam, de most átkot szórok önre, uram, mert talpnyalóival a pitóra juttatott engem. Jól vési az emlékezetébe, hogy amikor eltemetik, s ez hamarosan bekövetkezik, a sírkövén hagyom a lábam nyomát, és ez örökre ott marad, Bucks ezredes, hogy a világ soha ne felejtse el ezt a napot. Az egyik törvényszolga az öreg asszony szájára tapasztotta a kezét, és kivezette a teremből. Comfort Ainsworth szavai nyugtalansággal töltötték el a falu népét, és a másnap reggeli akasztáson csak néhány bámészkodó akadt. még Bugs ezredes sem jelent meg. 3 hónappal később az ezredes valamilyen pusztító kór következtében meghalt. Örökösei egy utólagos bejegyzést találtak végrendeletében, mely szerint sírkövét tökéletes minőségű márványból kell elkészíteni, melyet nem lehet bemocskolni és meggyalázni. Néhány nappal a temetés után a rokonokat titokban felkereste egy rémült temetői munkás. A márványon női lábnyomra bukkant, amit csiszolással sem lehet eltávolítani. A kőfaragót, aki az éjszaka leple alatt elkészítette az első sírkő pontos mását, megeskedték a teljes titoktartásra. A régi követ elszállították, és az újat állították a helyébe. 10 nappal később az örökösök izgatottan sugdolozó emberekre figyeltek fel a temetőben. A sírhoz érve azonnal észrevették, hogy a csel nem sikerült. Az idősasszony keskeny, harisnyás lábánynyak nyoma az új kövön is tisztán kivehető volt. Azt híresztelték, hogy temetői sírgyalázásról van szó, de ez a magyarázat senki számára nem volt meggyőző. Az örökösök még drágább sírkövet szállítottak a temetőbe, és most már azzal is törődtek, hogy titokban tartsák az eseményt. Hihetetlen volt, de komfort kicsiny, csontos lábnyoma ismét formálódni kezdett a kőben. Ez alkalommal az átsüggett örökösök már nem is tettek lépéseket az új sírkő felállítására. 300 év elmúltával is ugyanaz a kő áll Bugs ezredes sírja fölött. Rajta a soha be nem gyógyuló, sebként éttelenkedő lábnyommal. A Calgarth ház koponyái. A nagy vagyonnal rendelkező Miles Philipson a 16. században hatalmas területeket birtokolt az észak-nyugat-angliai tóvidéken fekvő Windermere közelében. A gazdag férfi azonban még mindig nem volt elégedett birodalma nagyságával, és nyughatatlanul kereste a lehetőséget, hogyan csatolhatna újabb területeket meglévő birtokaihoz. Szemet vetett Craster és Dorothy Cook kis tóparti farmjára is. Úgy vélte, hogy a földdarab ideális hely lenne a terveiben szereplő új urósági kastély számára. Cookiknak ez a farm volt az összes vagyonuk, és amikor Philipson megtette az ajánlatát, tudották vele, hogy nem kívánnak megválni tőle. Philipsont azonban olyan fából faragták, aki nem fogadja el a visszautasítást. Karácsonyi vacsorához hívta magához a szegény házaspárt. Cookikat lenyűgözték a különböző ételek és finom borok, de akkor örültek csak igazán, amikor a házigazda nekik ajándékozta azt az aranytálat, amely annyira bámulatba ejtette őket. A következő reggelen katonák dörömböltek a házuk ajtaján, és letartóztatták a házaspárt. Egy héten át külön cellában őrizték őket, és közben fogalmuk sem volt róla, miért is kerültek a börtönbe. Bűnükről, mely szerint elloptak egy aranytálat Miles Philipsontól, csak a tárgyalás napján értesültek. Az ítélet nem volt kétséges, mivel a pártvezető bíró maga Philipson volt. Amikor mindkettejüket halálra ítélte, Dorothy Cook felkiáltott. Készüljön fel arra, hogy nem fog mindig ilyen jólétben élni. Eljön az idő, amikor nem lesznek földjei. Soha nem szabadul meg tőlünk. Philipsont egyáltalán nem aggasztották ezek a fenyegetések. A házaspárt a bitófához lögdösték és felakasztották. Philipson néhány nap leforgás alatt megszerezte a földjüket, és elkezdte a munkálatokat csodálatos új otthonán, amit Calgarth Hallnak nevezett el. Amikor az épület elkészült, pazar karácsonyi vacsorát rendezett a ház felaltására. Barátok és szomszédok ülték körül az asztalt, és költségeket nem kímélve mulatoztak. Egyszer csak hátborzongató sikolyt hallottak. Karjaikat előrántva a hang irányába rohantak. Philipson felesége reszketve állt a lépcsősor közepén, és kövé dermedten bámult a korlát fölött előtűnt irtózatos látványra, 2 vigyorgó koponyára. A házigazda megragadta a koponyákat, és az udvarra hajította őket, majd bosszút esküdött az ellen, aki ezt az ízléstelen tréfát kieszelte. De fenyegető szavai nem nyugtatták meg a vendégeit. Többen korán nyugovóra tértek. A hajnali órákban újabb kiáltásokra ébredtek. A koponyák ismét megjelentek a lépcsőn. A következő napokban Philipson mindent elkövetett, hogy megszabaduljon tőlük, de a koponyák minden egyes alkalommal, akárhányszor kidobták vagy eltemették őket, visszatértek, hogy kísértsék a házat. A karácsonyi mulatság rossz hangulatban végződött, és ahogy a hírek terjedni kezdtek, Philipson üzletei is egyre rosszabbul mentek. Bevételei megcsapantak, vállalkozásai lassan tönkrementek. Megtört emberként halt meg. Csodálatos otthona éjszakákon át visszhangozta a koponyák démoni kacaját. A 2 hátborzongató földi maradvány Philipson halála után is tovább látogatta a házat, az örökösöknek sem hagyva nyugalmat. Megjelentek minden karácsonykor és Cookék kivégzésének évfordulóin. Csak akkor hagyták békén az épületet, amikor a család túlságosan elszegényedett ahhoz, hogy fenntartsa a Calgarth Hallt, és kénytelenek voltak eladni. Belébújt az utolsó boszorkány. Terry Palmer elhatározta, hogy megkeresi annak a boszorkánynak a nyughelyét, akit utoljára küldtek mágiára Angliában. Kutatása megrendítő élményekkel szolgált, ugyanis a keresett boszorkány lelke az ő testébe költözött. A szellem közölte Terryvel, hogy állandóan vele lesz, akárhová is megy. Anglia utolsó boszorkányát, Elzát 1763-ban az Essexi Denham falu melletti réten kínozták és égették meg. Több mint 200 év elteltével Terry elindult, hogy megkeresse, hová temették. Útját, bárhová is ment, megmagyarázhatatlan dolgok kísérték. Meglátogatott egy korábban kolostorként működő épületet, ahol nagyugatással és farokcsóválással egy Terry elszaladt feléje, hogy üdvözölje. Aztán visszatért a gazdájához, majd ismét Terry felé iramodott, de ezúttal elfutott mellette, s egy olyan helyen ugatott és ugrált, ahol senki sem állt. Néhány nap elteltével egy boltban Terryt ismét megugatta egy kutya, majd kétszer a háta mögötti üres helyen is elvakkantotta magát. Az egyébként könyvkiadással foglalkozó Terry rendkívül története akkor kezdődött, amikor a boszorkány keresése ürügyén elment egy szeánszra, ahol Elsa megszállta a férfit, és ettől kezdve vele tartott sírhelye felkutatásában. Nem sokkal ezután történt, hogy Terry apjába is belebújt egy gonosz szellem, és a gyárban több ezer fontos kárt okozó tűzötött ki. Terry állítása szerint egy hotel közelében megtalálta ehhez a sírját, és nem messze attól a kis falutól, ahol a boszorkányt megégették. A kivégzés helyén feje hátsó részétől gerince közepéig furcsa bizsergést érzett. De hiába kezdtek ásni barátjával, semmit sem találtak. Terry a hotelben is elmesélte a történetet, ahol meglehetősen hitetlenkedve fogadták a halottakat. Egy napon azonban, amikor a pincér az ebédjét fogyasztotta és egy tükrön keresztül figyelte az üres éttermet, az egyik asztalnál meglátott egy nőt. Oda ment, hogy kiszolgálja, de a helység üres volt, és minden ajtó be volt zárva. A pusztulás hídja. Elképzelhető, hogy egy amerikai építőmunkás átkozta meg a Sunshine Skyway hidat? Egy floridai halász jutott erre a meggyőződésre, miután 1980 első hónapjában közel 60 ember vesztette életét a Tampa-öböl fölött átívelő hídnál történt négy hajó szerencsétlenség során. Január 23-án 23 partiőr halt meg, amikor kutterük egy olajszállító hajónak ütközött. A következő hónapban egy teherhajó ütközött a híd egyik tartó pillérének, majd 10 nappal később egy irányíthatatlanná vált tartályhajó sodródott a hídnak. Az elátkozott hidat ért legsúlyosabb szerencsétlenség május 9-én következett be. Vadvihar tombolt, és egy 10 000 tonnás libériai teherhajó, a Summit Venture kapitánya valószínűleg a sűrű esőfüggöny okozta rossz látási viszonyok miatt a hídhoz közeledve hibásan manőverezett. Ahelyett, hogy a híd közepe alatt haladt volna el, a hajó az egyik tartó pillérnek ütközött, melynek következtében a közúti híd egy hatalmas darabja leszakadt. Több autó, teherautó és egy Greyhound busz szuhant a vízbe 150 láb magasságból. 32-en vesztették életüket, közülük 23-an a busz utasai voltak. A többi sofőr éppen csak meg tudta állítani a járművét az előtte tátongó szakadék előtt. Amikor a tragédia híre eljutott a floridai képviselőházba, egy perces néma felállással adóztak az áldozatok emlékének. Az egyik képviselő a Tampa-öböl révkalózolási rendszerét okolta a történtekért, és az ügy sürgős kivizsgálását kérte. Az egyik helybéli halász, a 27 éves Charlie Williams viszont így vélekedik a történtekről. A hídépítése közben az egyik munkás beleesett a még meg nem kötött betonba, és még mindig ott van a szerkezetben. A Sunshine Skyway-t azóta sújtja álltok. A 4 mérföld hosszúságú hidat 1954. szeptemberében nyitották meg, és már több mint 40 ember vetette le magát róla a vízbe.